Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Darvas Enikő. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes eltárs, Székely Ervin. A héten ünnepeltük március 15-ét, ez a nap a magyarság talán legfontosabb ünnepe. Hogyan látod te ezt?
Először is jó napot, jó vételt kívánok a hallgatóknak. Valóban így van, március 15-e azon ritka ünnepek egyike, amely minden tekintetben pozitív, ugyanis ez egy vértelen forradalomnak a kezdete volt, legalábbis az a nap az teljesen békésen zajlott le Pesten, és ugyanakkor pedig rendkívül egységesnek mutatkozott akkor a magyar nemzet. Úgy tűnik azonban, hogy ez a pillanat, ez eléggé ritka a történelemben, hiszen ha akkor sikerült egységbe tömöríteni a nemzetet, ma egyre kevésbé sikerül, és úgy tűnik, hogy a nemzeti ünnep sem kivétel a politikai megosztottság alól, és hát különböző demonstrációkat szeretnének tartani egyesek a nemzeti ünnepen. A rendőrség például megtiltotta az együtt pártnak, hogy fütyüljön az ünnepi rendezvényen, vagy pontosabban a rendezvény mellett. Juhász Péter az együtt elnöke azt kérte a rendőrségtől, hogy fütyülőket osztogathassanak az arra járóknak, és hát így fejezzék ki a tiltakozásukat. Nyilván valószínűleg a rendőrség is törvénytelenül utasította ezt vissza, de hát ugyanakkor azt hiszem, hogy nem a legalkalmasabb pillanat a politikai véleménykülönbségeknek a kifejtésére a március 15-i megemlékezés. És ez már hosszú ideje így van, tehát nem ebben az évben történik ez először, és sajnos egyre inkább átszivárog Erdélybe is, és hát itt is különböző rendezvények vannak, külön ünnepel, legalábbis itt Nagyváradon az Erdélyi Magyar Néppárt, külön az RMDSZ, nem tudom, hogy az MPP külön ünnepele, azt hiszem, hogy ők nem. De hát azért én azt hiszem, hogy egyetlen egy napra félre lehetne tenni ezeket a véleménykülönbségeket, amelyek mondjuk nem is baj, hogy vannak, de nem ez a pillanat, amikor ezeknek elsőbséget kellene biztosítani.
Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásom, Camping Bringásom, meg a lemez lovász,
hello,
a házban.
Szevasztok! Szevasztok!
Várja. Jó, mit kívánt a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kívánt a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.
Egy sértés szívünk nem érti, hogy rádión éjjel miért van tele nyugati zenével, nem pedig nyugtató szép magyar rappel. Javarész külföldi folyik a médiában, nem ezért jöttünk ide Levédiából. Magyar rossz zenét, magyar szavakat, hazafias rappereket, hip-hop fiakat. Szép szöveget, erkölcsi témát, ezer éves múlthoz ül magatartás, mert bordons, kábítos, hip-hop nekünk nem kell. Ne vegyünk etikus, hazafias rapper, aki erkölcstelen kiad és törzsödi a tenyerét. Nem érdemli meg a magyar rap kenyerét, húzd ki magad, mutasd példát, igaz a szój, és egy ország büszke rá, csapkát ne vond eszem. Nem öltök ki, bőgatját ne húzd le szemére mi. Magyar rapper nyíltek ki tette, vödör bajusszal, nem szőrzettel. Magyar rapper bajsza, mint a magyar bika szarva. Fölfelé áll, nem lekonyul, körszakához nem hasonul.
Várja. viseljen baseball sapkát, mely eltakarja szép magyar homlokát. Magyar reper viseljen darutólas füveget, magyar nyelven szavaljon szép magyar szöveget. Legények, van nekünk tisza sportcipő, nyugati márkát hordja, csak a nyugati reppelő. Ha te aztat mondod gangsta, én aztat mondom betyár, de a betyár helyett aztat is mondhattam volna, hogy zsivány. Zsíros hajú suhancok, majmolják az obszínusás reppet. A tévé mondja a nyugati szennyet, szép magyar hazánkról rap dalok miért nem születtek? Mikor vannak szép tájaink a végtelen alföld, Európában a túszok, madár már csak itt költ, gyönyörű Balaton, ez a magyar tenger, ezekről szóljatok, a magyar népnek ez kell!
Lesz fazulnak, poppálnak félre, idegen ajkú rapperek félre, kumbélás rapperek, keletre menjetek, Clintonos rapperek, nyugaton helyettek, ez fazulnak, poppálnak félre, idegen ajkú rapperek félre, kumbélás rapperek, keletre menjetek, Clintonos rapperek, nyugaton helyettek,
Csángó brékesek, szevasztok, székely deszkások, szevasztok, vajdasági falfirkászok, szevasztok, felvidéki zsiványok, szevasztok.
Gatyám lobog, seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot, magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok, nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot,
magyar nemzeti hip-hopot!
Magyar nemzeti hip-hopot!
Heti esemény, de máig sok kommentárt váltott ki az Alkotmánybíróság döntése, majd annak indoklása, miszerint az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály és a kormány között alkotmányos konfliktus alakult ki annak nyomán, hogy a DNA túllépte hatáskörét, és vizsgálatot indított egy sürgősségi kormányrendelet ügyében. Mi lehet ennek a döntésnek a következménye?
Igen, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos alkotmánybírósági döntés, úgy általában az Alkotmánybíróságnak minden döntése fontos, de ez talán még fontosabb, mint a többi, ugyanis ez precedens értékű döntés, és én azt hiszem, hogy ennek mérható következményei kell, hogy legyenek. Tulajdonképpen az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a hatalmi ágak szétválasztásának az elvét nem tartották be. Tehát rámutatott arra a gyakorlatra, amelyet a sajtóban, a közéletben már sokszor és többen felvetettek, hogy létezik egy az államhatalommal párhuzamos hatalom, ugye egyesek binomiális együtthatónak nevezik, a titkosszolgálatok és az ügyészség, pontosabban a korrupció ellenes ügyészségnek az összefonódását, és ez a binomiális együttható túlhatalomra tett szert. Tehát abban a pillanatban, amikor valamelyik hatalmi ágnak valamilyen tevékenysége nem tetszett, akkor kiszállt a korrupció ellenes ügyészség, és valamit mindig talált. Mert mindig találnak olyan embereket, akik feljelentenek, akik akár ügyészségi nyomásra is, akár valós, akár valótlan dolgokat állítanak, és ha ezek a nyomozások nem is minden esetben zárultak azzal, hogy valakit elítéltek, De hát a nyomásgyakorlás az mindenképpen megtörtént, és hát az illető elvesztette az erkölcsi kvalitását ahhoz, hogy bizonyos projektjeit végigvigye. Tehát itt pontosan erről van szó, és az, hogy megállapította az Alkotmánybíróság, hogy a korrupcióellenes ügyészség túllépte a hatáskörét, túllépett az alkotmányos kereteken, amelyek között kellett volna dolgoznia, megállapította továbbá azt, mert nem csak ezt állapította meg, hanem azt, hogy ez az eljárás alkalmas a másik hatalmi ágnak, a törvényhozói hatalmi ágnak a megfélemlítésére, és arra, hogy hát ne tudja betölteni az alkotmányos szerepét. Az Alkotmánybíróság az indoklásban nagyon világosan fogalmazott visszaélésről beszélt. Tehát a korrupcióellenes ügyészség nem csak egyszerűen túllépte a hatáskörét, de visszaélésszerűen tette ezt, tehát nem gondatlanságból, nem azért, mert nem tudta, hogy a törvényes keret az hol érne véget, hanem egyszerűen valóban mást akart, mint amit a törvény, mint amit az alkotmány megenged neki. Én azt hiszem, hogy ezek után azért ennek a döntésnek nem csak jogi, hanem politikai következményei is kellene, hogy legyenek. Azok, akik ezt a gyakorlatot éveken keresztül folytatták, mindenképpen el kellene gondolkodjanak azon, hogy hát valamilyen következtetést nekik is le kellene vonniuk, és a minimum, amit én ebben az esetben elvárok, az, hogy a korrupció ellenes ügyészségnek a vezetője adja be a lemondását. Tehát itt más megoldást, hogy is mondjam, politikai vagy erkölcsi megoldást nem nagyon látok. De hát én úgy veszem észre, hogy erről szó sincs. A legfőbb ügyész ki is jelentette, hogy ő nem fog lemondani, nem látja ennek semmilyen okát. Úgyhogy nem tudom, hogy lesznek-e ilyen következmények, viszont mindenképpen ez az alkotmánybírósági döntés megerősíti azokat a bírókat is, akik eddig esetleg nem mertek úgy dönteni, ahogy a lelkiismeretük diktálta, mert arra gondolhattak, hogy a következő korrupció ellenes perben ők lesznek a vádlottak.
Hallom, létezett egy szám, titkos akkord, amit Dávid játszott, az Úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra. Ötös követte a négyeset, egy moll, egy durzs már is megszületett, s a király zavarban súgta, halleluja, 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 halleluja. Bizonyság kellett, bár volt hited, a háztetőn ács hosszan nézhetted, a hold fényében fürdött, kivirulva. És megbűvölt, és levágta hajad, leláncolt, széttörte trónodat, és ajkadról ellopta végleg, halleluja, halleluja. Alleluia, alleluia, alleluia. Tudod, jártam már régen itt, ismerem szobának sarkait, magányon át vitt hozzád a véletlen útja. Kapun láttam a címeredet, de a szerelem nem dicső fáklyás menet, csak egy fázós, kicsit fáradt, halleluja, 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 halleluja. Mondtad még, hogy ott belül a helyzet épp, de ezt már sose hallom tőled újra. pedig úgy költöztem én beléd, hogy kalandot hoztam, hogy nézd de szép, és együtt lélegeztük, halleluja, 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 halleluja. Mondod a nevet csak bitornom, pedig én ezt a nevet még csak nem is tudom, mit számít neked, ha bárki tudja. Pedig minden szóban fény ragyog, és mindegy, hogy melyiket tudod, hogy szent vagy összetört, halleluja, 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 halleluja. Én próbáltam, hát ennyit telt, kezemre érintés nem felelt, igazat mondok, bármi szép vagy csúnya, és meg lehet, hogy tévedek, de a dal ura elé úgy léphetek, hogy nyelvemen nincsen más, mint halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja,
hír járta be a héten a hazai magyar és a magyarországi sajtót, mégpedig Bodor Pál író, újságíró, műfordító halálának a híre. Itt azt kérdezném, hogy mit köszönhet neki a magyar sajtó?
Igen, valóban nagy vesztesség Bodor Pálnak a halála. Ő ahhoz a generációhoz tartozott, akik, hát hogy is mondjam, a semmiből szinte felépítették a romániai magyar újságírást, a romániai magyar televíziózást, ugye hát ő volt a főszerkesztője, a romániai magyar könyvkiadást. Nagyon kevés ilyen egyénisége volt a romániai magyar írótársadalomnak. Domokos Gézen kívül nem is hirtelen még Huszár Sándor jut eszembe, de voltak, de elég kevesen akkor is, és hát Bodor Pál egyfajta polihisztor volt, ugye költő, műfordító, publicista, tévés, rádiós egyéniség, rendkívül frappáns jegyzetei voltak, ugye a röpiratok, amiket ő röpiratoknak nevezett, vagy a Kolozsvári Igazság hasábjain az Ablak nevű rovata, amiben hát nem csak közéleti visszásságokra hívta fel a figyelmet, bár azokra is, de ugyanakkor hát aki a sorok között tudott olvasni, az megértette, hogy ott egy nagyon komoly rendszerkritika is megjelent azokban az időkben, amikor pedig nem lehetett ilyeneket írni. Tehát volt bátorsága, fel tudta ezeket vállalni, és ugyanakkor ő azon kívül kiváló publicista, kiváló szerkesztő és kiadóvezető volt, azon kívül nagyon sok fiataltól forgatót bátorított, nagyon sok pályakezdő fiatalt indított el az útján, és hát én azt hiszem, hogy nagyon sokat köszönhet neki a romániai magyar írótársadalom.
Igen, a Kriterion könyvkiadót, amikor ő vezette, akkor jelent, indították el az ED Magyar Szótörténeti társorozatot, szintén az ő nevéhez fűződik a román televízió magyar adásának és későbbi munkatársi gárdájának a kialakítása, és ugyanakkor műfajt is teremtett a sajtóban, tehát a mindennapi jegyzetet. Azt találta ki, hogy mindig ugyanaz az ember írja ugyanazon a részén a napi jegyzetet, a vezércikket. Ő a Magyar Nemzetben, majd a Népszabadságban jelentette meg ezeket a diurnus álnév alatt írt jegyzeteit.
Így van, és hát a diurnus is az a napi munkát jelent, tehát ő azt vállalta, amikor a Magyar Nemzethez került, hogy minden nap egy nagy jegyzetet fog írni. Én hallgattam egy interjúját, amikor nagyon kételkedtek abban, hogy
képes lesz-e rá.
Nem, hogy ő, hanem, hogy van ember, aki ezt el tudja látni. Én emlékszem rá annak idején a Népszabadságban vagy a Magyar Nemzetben megjelent jegyzeteire. Ezek valóban nagyon hosszú és nagyon kimerítő jegyzetek voltak, tehát nem egy ilyen felsziszenés és összenet, vagy, hanem olyan, ami alapos munkát igényelt, ameddig összeállította az ember a témát és kidolgozta, úgyhogy rendkívüli munkabírása is volt ezek szerint, hiszen naponta egy ilyen nagy anyagot összeállítani. Most hirtelen egy cikkére emlékszem, az jut eszembe, a Zeus villanyszerel ez a címe, amiben hát azt fejtegette, hogy a műszaki fejlődésnek hol lesz a vége, hol fog megállni, és mi lesz az ember szerepe akkor, amikor már mindent átvesznek a gépek, és hol áll ez a folyamat meg. Egy nagyon érdekes jegyzet volt, és hát ezelőtt több mint 20 évvel írta, ma pedig kimondottan aktuális.
Itt jegyezzük meg, hogy a jövő keddi mozaikban is Bodor párra emlékezzünk. Volt munkatársa és barátja Tomcsányi Mária emlékezik Bodor párra, és egy régi interjút is bejátszunk, ami 2005-ben készült, Tomcsányi Mária készítette, akkor ünnepelte Bodor Pál a 75. születésnapját.
Thank you.
Ezzel mai műsorunk végére értünk, Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Darvas Enikőt hallották, a viszonthallásra.
Elkártyáztam a gyönge szívem, suhogasd le a szoknyát hajnal, pálinkát lehelek rád szelíne, meghágla nehezen halkan. Jöjj Oroszország, vodka virág, nevetés nékem a vére, pince fehérek a volgai fák, és tejszínű szűz ez az ének. Lebukik fejem, és úgy szokogok, alványul bennem a bánat, öletik körülöttem az ősi dobot, szaladok hajnal utánad. Lebukik fejem, és úgy szokogok, halványul bennem a bánat, öletik körülöttem az ősi dobot, szaladok hajnal utánad. Ez a csontafogás, ez a hantirege, hitemet hirdeti híven. Katatom bálvány, légy fekete, hiszen elkártyáztam a szívem. Lebukik fejem, és úgy zokogok, haloványul bennem a bánat, veretik körülöttem az ősi dobot, szaladok hajnal te utánad. Szívem, suhogasd le a szoknyát hajnal, pálinkát lelek rád szelíde, meghállak nehezen akar. Jöjj Oroszország, vodka virága, nevetés nékem a véred, pince fehérek a volgai fák is, tejszínű szűz ez az ének. Lebukik fejem is, úgy zokogok, alványul bennem a bánat, veretik körülöttem az